Köszöntöm az Adó Info hallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnerem Stankó Dániel, az RSM ÁFA igazgatója, témánk az importáfa. Mi adja a beszélgetés aktualitását?
Az importáfa területén van egy bizonyos módja az importnak, egy bizonyos eljárás, amelyhez kapcsolódóan történt egy szigorítás az áfaleonási jog engedményezése kapcsán.
Mikor történt ez a szigorítás, és mi a szabályozás célja?
A szigorítás az 2025. március 1-től lépett hatályba, és célja az adócsalások elkerülése, vagy szigorítása a szabályozásnak, hogy az import áfával lehessen visszaélni közvetlenül képviselő igénybevétele esetén.
Hogyha importról beszélünk, akkor hogyan és hol történik az import? Ez a kérdés, ez egyértelműen eldönthető, vagy pedig már ennek megítélése is, vagy ennek megítéléséhez is sok szempontot, több szempontot kell mérlegelni?
Itt elsősorban érdemes tisztázni, mit jelent az áfában a termékimport. Itt a köznyelvvel ellentétben a termékimportot csak akkor tudjuk figyelembe venni, amikor harmadik országban, tehát unión kívül érkezik a termék belföldre, a más EU-s tagállamból érkező termékek behozatala belföldre, azt közösségen belüli termékbeszerzésnek hívjuk, és most nem erről beszélünk a mai napon, hanem a harmadik országból behozott termékek sorsát, vámjogi rendezését. Itt, amikor bejön mondjuk Kínából egy áru, akkor nagyon nem mindegy, hol helyezik szabadforgalomba ezt a terméket, tehát például bejön a Koperi Vám kikötőn keresztül, akkor ugye van lehetőség arra, hogy közvetlenül a Koperi kikötőben helyezzék szabad forgalomba, és úgynevezett 42-es eljárás keretén belül a már szabad forgalomba helyezett terméket vigyék tovább belföldre. Ugye ebben az esetben a termékimport Szlovéniába történik, a termékimportra szlovén szabályok vonatkoznak, és megint csak nem képezi a mi beszélgetésünk tárgyát. Másik lehetőség az, hogy ez a terméket vámáruként hozzák tovább belföldre, és belföldön helyezik szabadforgalomba. Ugye ez esetben az áfa törvény kimondja, hogy a szabadforgalomba helyezés helye, tehát belföld lesz a import teljesítési helye. Tehát magyarországi szabályokat kell figyelembe venni, a termékimporthoz kapcsolódó eljárás az áfa megfizetés, az import áfa megfizetés és az import áfa levonása kapcsán. És itt eddig annyit tisztáztunk, hogy belföldi szabályozás vonatkozik arra, hogy történik. De most itt is rettentően sok lehetőség van. Egyrészt az importáló közvetlenül eljárhat a hatóság előtt, megbízhat vámjogi képviselőt, aki lehet közvetlen vagy közvetett vámjogi képviselő, illetve a megfizetés módját tekintve lehet önadózó, illetve kivetéses termékimport megfizető.
Említettük ezeket a megoldásokat, melyik a gyakoribb megoldás, és melyik érheti meg mondjuk jobban anyagilag az említett megoldások közül?
Igen, tehát itt, ha már eldőlt, hogy belföldön történik a termék szabadforgalomba helyezése, akkor a szabályozás struktúrája úgy néz ki, hogy a fő szabály, az alapeset, az a kivetéses adózás, vagy adófizetés, ami azt jelenti, hogy a vámhatóság kivetésre határozottan állapítja meg a termékimporthoz kapcsolódó áfa összegét, és ezt az importálónak azonnal be is kell fizetni. Tehát tegyük fel azt, hogy március 17-én történik a szabadforgalomba helyezés, akkor azt a határozat alapján kell megfizetni ezt az áfát, amely áfát viszont az importáló csak az márciusról szóló áfa bevallásba tudja betenni, ami ugye április 20-án esedékes, akár havi, akár negyedéves, mondjuk ha egy ugyanerről a példáról beszélnénk áprilisról, akkor ott további 3 hónapos késés történne az áfa, az import áfa levonása. És akkor ha nem kapcsolódik az adózónál egy fizetendő áfa, akkor ennek az import áfának a tényleges visszaigénylése még további időt vehet igénybe, attól függően, hogy milyen gyakoriságú az importáló, mi a státusza, megbízható, nem megbízható, illetve az, hogy különböző beszerzések áfáját megfizette-e vagy sem. Tehát ezek mind azt jelentenek, hogy ha nézzük a kivetéses áfa adózási módot, akkor ez mindenképpen cashflow hátránnyal jár az importáló számára. Tehát nem vész el az az importálfa, csak később kerül megtérítése. Ugye ezzel szemben az önadózásos import az egy előnyt jelent az importáló számára, mert lényegében ugyanabban az időszakban teszi be importálfát fizetendő adóként, és a levonható adóként, így nem jelentkezik cashflow hátrány az importáló számára. Na most az önadózásos importot azt az adóhatóság csak bizonyos esetekben engedélyezi, tehát itt az importálónak kell többletkövetelménynek is megfelelni, itt például az export összegére vonatkozó előírások vannak, az export összértékesítéseken belüli arányára vonatkozó előírások, illetve az úgynevezett adózó, engedélyezett gazdálkozói státusz, vagy angolul AEO, Authorized Economic Operator státusz, az segít abban, hogy megszerezzük egy ilyen önadózási engedélyt. De azt le kell szögezni, hogy alapvető esetben az önadózási engedélyt viszonylag nehéz megszerezni az importálónak. És itt segít az, hogy ha megbíz az importáló egy olyan közvetett vámjogi képviselőt, aki már rendelkezik ilyen önadózási engedélye, és lényegében a közvetett vámjogi képviselőn keresztül történik az importálás. Ugye a közvetett vámjogi képviselő egy olyan képviseleti forma, amikor a közvetett vámjogi képviselő beékelődik az import folyamatban, határozott az ő nevére szól, és ő eljár kvázi importáló helyet a hatóság előtt, és akkor ebben az esetben, hogyha az importálónak van önadózási, vagy a közvetett vámjogi képviselőnek van önadózási engedélye, az importáló pedig az importhoz kapcsolódó levonási jogot engedményezi a közvetett vámjogi képviselő részére, akkor lehetőség nyílik arra, hogy a közvetett vámjogi képviselő megfizethesse és levonhassa az importálfát ugyanaz az áfa bevallási időszakba, ezáltal elkerülhetjük ezt a cashflow hátrányt, amiről korábban beszéltünk, úgy, hogy a importálónak nincs is önadózási engedélye, tehát mindig ez esetben a közvetett vámjogi képviselő import önadózási engedélyet használja ahhoz, hogy eléri ezt a kedvező importformát. Na most ebben az eljárásban van változás, van szigorítás, tehát még egyszer csak abban az esetben beszéltünk erről a szigorításról, hogyha belföldön történik a szabadforgalomba helyezés, csak akkor, hogyha közvetett vámjogi képviselőt bíz meg az importáló, és csak akkor, hogyha ez kapcsolódik egy adólevonási jog engedményezése. Tehát itt a feltételrendszerekben van egy szigorítás 2025. március 1-től.
Nézzük akkor részletesen is, hogy ezek a szigorítások, ezek pontosan mit tartalmaznak. Nézzük tehát tételesen azt, hogy melyek a legfontosabb változások az importáfa levonási jog esetében.
Ugye korábban az volt a szabály, hogy elegendő volt az importálónak nyilatkozni a közvetett vámjogi képviselő felé, hogy teljes egészében levonási joggal rendelkezik, és ezt a levonási jogot engedményezi közvetett vámjogi képviselő részére. 2025. március 1-től azonban nem csak erről kell nyilatkozni, hanem további két, vagy attól függően, hogy hogyan számoljuk, még további feltételek vannak a törvényben. Tehát itt az is feltétel, hogy az importáló maga havi áfabevaló legyen. Ha a negyedéves vagy éves áfabevaló, az ugye sajnos nem felel meg akkor ezeknek a feltételeknek. Továbbra is lehet importálni, csak ez a kedvező importálási forma, amikor engedményezik a levonási jogot a közvetett vámjogi képviselő, akkor az sajnos nem lehetséges. És ez egyik feltétel, a másik feltétel pedig az, hogy nem minősüljön kockázatos adózónak az importáló. És itt két lehetőség van, hogy az egyik esetről akkor beszélünk, amikor az importáló megbízható adózó, a másik eset az, amikor ugyan nem kockázatos, de nem is megbízható, vagy más szóval minősítés nélküli, vagy általános szabályok szerint importáló adózóról beszélünk. Itt egy picit megérdemes megállni, hogy még egyáltalán mik ezek az adózói minősítések, és hogyan minősíti az adóhatóság az adózókat. Tehát az alap kiinduló pont, amikor megalapul mondjuk egy cég, akkor az, hogy az első 3 évben nem tud az adóhatóság meggyőződni arról, hogy ez egy megbízható adózó vagy sem. Tehát 3 éves folyamatos működés szükséges ahhoz, hogy a NAV meghozza ezt a megbízható, megadja ezt a megbízhatói adózói státuszt egy bizonyos adózónak. És természetesen emellett még jól kell viselkedni adózás értelemben, tehát nem szabad összehalmozni nagyobb összegű adó mulasztási bírságot, tehát meg van határozva a jogszabály vagy az adó teljesítményhez képest, milyen maximális bírságokat lehet összehozni az alatt a 3 év alatt, és ha ezt sikerül az adózónak megugrani, akkor kap is egy megbízható adózói státuszt. Addig nem azt mondja az adóhatóság, hogy kockázatos az ilyen adózó, hanem egyszerűen nem minősíti. Tehát se nem megbízható, se nem kockázatos az ilyen adózó. És akkor értem szerintem a kockázatos a megbízhatónak az ellentétje, amikor az adózó már bizonyítja is azt, hogy valamilyen adóhiánnyal rendelkezik, nem fizeti meg a időben az adókat, és stb. Tehát fel van sorolva annak a kritérium rendszere, mi alapján az adóhatóság egy adózót kockázatos adózónak minősít. És akkor ezekhez a státuszokhoz elég sok előny, illetve hátrány kapcsolódik, és egyik ilyen hátrány a kockázatos adózói minősítés az, hogy ehhez a kedvezőbb import formát sajnos nem lehet igénybe venni a kockázatos adózónak. A megbízható adózónak, ha valaki megbízható adózói státusszal rendelkezik, és havi áfa bevalló, akkor szintén nincs további tennivalója, tehát ebben az esetben, ha ezt igazolja a közvetett vámjú képviselő felé, nyilatkozik a közvetett vámjú képviselő felé, hogy adalevonási joggal rendelkezik, és ezt a levonási jogot engedményezi a közvetett vámjú képviselő részére, akkor ugyanúgy változás nélkül lényegében igénybe veheti ezt a, vagy használhatja ezt a kedvezőbb import adózási formát. A probléma akkor jelentkezik, amikor ugye se nem kockázatos, se nem megbízható adózói státusszal rendelkezik az importáló, és itt gondoljunk például a Szeged mellett új elektromos autókat gyártó kínai cégek leányvállalataira, akik biztosan nem működnek még 3 éve, de hát azért nem tudták összeszedni még a megbízható adózói státusz, de hát biztosan nem kockázatos adózók sem. Itt kérdésként merül fel mi a régebben a szabályozás kezdetén, hogy vajon ezekben az esetekben megengedi a jogalkotó azt, hogy ezt a kedvezőbb importadózási formát igénybe vehesse egy ilyen adózó, vagy többletfeltételekkel lehetővé teszi. És akkor az a válasz született a szabályozásban, hogy igen, van lehetőség arra, hogy ezen általános szabályok szerint adózók, tehát akik nem, se nem megbízhatóak, se nem kockázatosok, és igénybe vehessék ezt a kedvezőbb import formát, tehát amikor között van képviselő keresztül fizetik és mondják le az áfát, így elkerülve a cashflow hátrányt, de csak akkor, hogyha többletfeltételeket teljesítenek. És ez a többletfeltétel 2025. március 1-től az, hogy között van képviselőnek el kell végezni egy úgynevezett partner ellenőrzést az ilyen importáló adózókkal szemben.
Tehát akkor itt az egyik kulcs az, hogy egészen más kategóriába esik az, aki megbízható adózónak számít, mint aki nem megbízható adózó, viszont itt van egy olyan időintervallum, amit nem feltétlenül tud ugye egy cég egy éves működéssel megugrani, ahhoz, hogy valaki megbízható adózónak számítson, 3 éves működést kell felmutatnia már. Tehát különösképpen ezekben a helyzetekben van szükség arra, hogy mondjuk akár a vámjogi képviselő eljárjon ezen cégek nevében. Jól gondolom?
Ebben az esetben van szükség arra, hogy közvetett vámjogi képviselő partner ellenőrzést keretén belül, vagy azt követően tudja meggyőződni arról, hogy ez egy megbízható adózó. Tehát annélkül, hogy megbízhatói adózói státusszal rendelkezzen az adott adózó, akkor tisztázás érdekében még egyszer, vagy 3 adózói státusz létezik, megbízható, kockázatos és a kettő között az, amelyik semmelyik státusszal nem rendelkezik, vagy hivatalos elnevezés általános szabályok szerinti adózó. A kockázatos adózó státusszal rendelkezik nem tud közvetett vagyonképviselőn keresztül ilyen előnyös módon importálni. A megbízható adózó, amennyiben havi áfa bevaló, akkor továbbra is tud ilyen kedvezőbb módon importálni közvetlenműképviselőn keresztül, tehát csak annyit kell, hogy nyilatkozzon a közvetlenműképviselő fel, és igazolja azt, hogy havi meg megbízható adózó. És aki nem megbízható, nem is kockázatos, ugye itt van egy többletfeltétel, hogy itt a közvetlenműképviselőnek saját felelősségére el kell végezni egy úgynevezett partner ellenőrzést ilyen importálókkal szemben, és itt a jogszabály részletesen előírja, hogy mit is jelent ez a partner ellenőrzés, a NAV kiadott ezzel kapcsolatosan egy állásfoglalást.
Összességében annak a szigorításnak, amely hatályba lépett március 1-től, idén március 1-től, mi a célja?
Ennek a szigorításnak a célja az volt, hogy elkerüljék azokat az eseteket, amikor az importáló családmódon eljárva, ugye például engedményezi az importálhoz kapcsolat lemonási jogot, majd ezt követően eltűnik a már szabadforgalomba helyezett terméket, esetleg ezt a terméket adózatlan módon értékesítse belföldön, és mindezt elkerüljék úgy, hogy fajta többletfelelősséget telepítenek a közvetlenül képviselők részére.
Nyilvánvaló, ugye az adóhatóságnak van tapasztalata arra vonatkozóan, hogyha egy ilyen szigorítás megtörténik, hogy körülbelül mekkora mértékű lehetett korábban a visszaélések száma. Tudnak erről az adótanácsadói oldalon is?
Ezt tudod, hogy a legtöbb import az teljesen becsületes módon történt. Legtöbb közvetett vámjóképviselő ugye nem is vállalta be azokat a import megbízásokat, amelyikből érezte azt, hogy később akár visszaélés tárgya lehet az a importált termék. Viszont sajnos voltak olyanok, akik ezzel visszaéltek, és ilyenkor a közvetett vámjóképviselőkhöz ugye nem tudta menni a NAV, nem tudta rajtuk számon kérni, mert rajtuk nem volt semmilyen felelősség a tekintetben, hogy nem volt szabályozásban leírva az, hogy kit is vállalhatnak ügyfélként vagy sem. És ugye ebben lesz változás. Ugye itt továbbra is felmerül az, hogy a változásban, hogy ez egy, aki normálisan működik, akik időben fizetik az adókat, nem hátrányosan nem érintheti, úgymond ez a változás, annyi, hogy többlet adminisztratív terhet jelent az adózók számára. A importálfa kérdését egyébként nem lehet teljesen önállóan elrogaszkodva a többi beszerzési lánc áfa kérdéseitől tárgyalni, tehát amikor egy vállalkozás a megváltozott nemzetközi környezetre tekintette új beszállítási láncokon gondolkozik, itt nem csak az import áfára kell gondolni, hanem akár láncügyletekre, akár közösségen belüli beszerzésekre. Itt ilyenkor figyelembe kell lenni az áfa törvény többi szabályaira is, és érdemes végig gondolni azt, hogy melyik országban érdemes szabadforgalomba helyezni a termékeket, hogy érdemes megkonstruálni a szerződéseket, hogy melyik fél például fuvarozza azt a terméket, a termék tulajdonjoga és a kockázata, mikor száll át a vevőre, hol száll át, milyen országban, mik a felek, és ugye ezek nagyon fontos kérdések, mert ezek egyrészt később levonható áfát is eredményeznek, esetleg nem vonható áfát is eredményezhetnek, illetve szükségtelen áfaregisztrációkhoz is vezethetnek, vagy szükségtelen áfaregisztrációkat is okozhatnak az EU különböző tagállamaiban.
Egyébként vannak olyan gazdálkodási ágak, vagy olyan területek a gazdaságban, az áruforgalomban, amelyek különösen érintettek voltak, tehát mondjuk ahol tényleg tipikusan sok visszaélés történt. Említettük ugye, hogy a legtöbben azért a szabályoknak megfelelően gazdálkodnak, de voltak-e olyan, vagy vannak-e olyan területek, ahol a fehérítés, a gazdaság kifehérítése nem valósult még meg olyan szinten, mint ahogy azt adott esetben az adóhatóság elvárja?
Hát ugye tipikusan ilyen területekre mondhatjuk az építőipart, de az adott import adózással kapcsolatosan ugye a kereskedelem, illetve a gyártási szektor is felmerülhet, leginkább a kereskedelem, de általában nem lehet ráhúzni egy bizonyos szektorra az, hogy ez a szektor ugyan blokk áfacsalók uralják, hanem ott is disztingváltan kell végignézni azt, hogy bizonyos szereplők bizonyos ügyletekben mikor jelenthetnek plusz adókockázatot az adóhatóság számára.
El lehet azt mondani, hogy az adóhatóság számára az áfa bevételek ellenőrzése az kifejezetten hangsúlyos, tehát mondjuk a változtatások is éppen ezért történtek?
Az áfa bevételek biztosítása mindenképpen hangsúlyos az adóhatóság számára, tehát itt a költségvetési hiányt egyrészt így lehet pótolni, hogy az adó részt csökkenti az adóhatóság, törekszik arra, hogy minden adót, amit be kell szedni, azt ténylegesen beszedi, és mindezt megteszi hatékonyan, tehát az ellenőrzések hatékonyságára is ügyel.
Egy kicsit témához kapcsolódó kérdés ugyan mégis általános, hogy az adórés esetében lehet valamilyen célkitűzés, vagy valamilyen olyan optimális szint, amelyet megfogalmazhat egy-egy nemzeti adóhatóság, hogy szeretne elérni célkitűzésként?
Minél kisebb, annál jobb az adott ország számára.
De van valamilyen szám erre vonatkozóan?
Végső cél az, hogy nullára hozzuk le az adórést, tehát amikor a ténylegesen tervezett és ténylegesen beszedett adó között nem legyen különbség, tehát mindenki megfizeti a teljes áfát. Ugye az, hogy ez reális ez a cél vagy sem, az egy másik kérdés. Már nyilván minél kisebb az adórés, annál nagyobb bevételekre tud szert tenni az állam.
Önök az Adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnerem Stankó Dániel, az RSM áfa igazgatója volt. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.